Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. Július 25-én csütörtök a reggel 9 óra 8 perckor, itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a hallgatók is, akik a 0636-98-0980 számon írhatnak, kérdezhetnek, észrevehetnek dolgokat. Azt mondja, hogy az Agrárminisztérium épületének átépítésénél is működik most már egy ilyen berendezés, ami automatikusan lemossa az áthajtó teherautó kerekeit.
Szuper, köszönjük szépen. Reméljük, hogy van még, és egyre több lesz ebből. És akkor érkezett a másik.
Hát az kéne, mint itt Ausztriában, hogy a vizsgáztató és büntető is büntetőjogi felelősséggel bírjon a vizsga után, nem csak a tulaj. Hát azért volt itt ez a nagy vizsgabotrány, és azért ott elvittek pár embert, úgyhogy szerintem itt is van felelőssége egy-kettő. A visszatekerést, ilyen szoftveres visszatekerést, azt nem tudom, hogy például hagyja bármilyen nyomot, amit mondjuk egy vizsga vagy egy műszaki állomáson kimutatható.
Hát igen, ez. Vannak nyilván, tehát azt mondta Gábor, hogy nem életszerű például az új autónál csinálni, de hát nyilván az, meg lehet oldani, csak hát kicsit macerás.
Igen. Na jó.
Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Ez egy nagy kérdés, ugye, hogy a mobil hálózat bírja majd azt a megnövekedett terhelést, amire alapvetően hétköznapokban nem kerül sor, csak bizonyos események, rendezvények, szabadtéri programok, tüntetések, sportesemények, amikor hirtelen sok ember összejön, és a hálózatot egy pontról, és most itt a pont alatt egy ilyen nagyobb területet érhetünk, ahol rengeteg ember van, nagy terhelés éri. Hát, hogy ez Párizsban hogy lesz, és ott a mobilházatok fogják bírni ezt, Kolyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével fogjuk megbeszélni. Szia, jó reggelt!
Hello, sziasztok, üdv a hallgatóknak!
Holnap indul a buli. Mit lehet tudni a párizsi olimpia helyszíneiről, annak ilyen telekommunikációs hálózati fejlesztéseiről, mennyire várható, hogy bírja majd a terhelést?
Hát igen, a kérdés az abszolút jogos, egy olyan tömegrendezvény, mint amilyen egy olimpia, gyakorlatilag a világ egyik legnagyobb, sőt a legnagyobb tömegrendezvénye, amióta csak modernkori olimpiákat rendeznek, az nagyon-nagyon komoly terhelésről mindenféle infrastruktúrára, és most nem csak a telekommunikációra kell gondolni, hanem akár a tömegközlekedésre, a vendéglátásra, tehát mindenre. És igen, tehát a telekommunikáció az egy olyan, hát most már egy olyan közmű gyakorlatilag, amit hát rendszer szinten használnak ezekre az eseményekre kilátogató emberek. És hát ugye itt egy alapvetően egy akkora városról van szó, ami lakosság számát tekintve, ugye Párizs, nem sokkal nagyobb ugyan Budapestnél, de hát most azért alaposan meg fog nőni a Párizsban tartózkodó emberek száma az alatt a hát szűk 3 hét alatt, amíg az olimpia tart, ugye július 26-ától augusztus 11-én, aztán 11-én lesz az áruünnepény. És igen, tehát ahogy mondtad, a mobilhálózatok számára ez a megnövekedett csúcsterhelés, ez mindig egy neuralgikus pont szokott lenni, mindig problémát jelent. Ugye aki járt már mondjuk akár Magyarországon fesztiválrendezvényen, vagy mondjuk egy tüntetésen, vagy bármilyen tömegrendezvényen, egy nagy sporteseményen, egy stadioneseményen, koncerten, az tapasztalhatta azt, hogy ilyenkor bizony azért a szolgáltatás az nem a legjobb arcát mutatja feltétlenül, most akkor finoman fogalmaztam, és igazából mindegy, hogy milyen szolgáltatónak az ügyfele ilyenkor az ember. Nyilván a helyzet sokat javult az elmúlt években, és szerencsére Franciaország ilyen szempontból privilegizált helyzetben van, hiszen a francia telekommunikációs infrastruktúra alapvetően nagyon jó állapotban van, nagyon kiforrott és nagy piacról beszélünk, és nagyon felkészült szolgáltatók működnek Franciaországban és Párizsban is. Ugye itt van egy, éppen tegnap előtt írtunk egy cikket arról a HVS-en, hogy van egy cég, ami gyakorlatilag egy ilyen adatvizualizáción keresztül ábrázolta, hogy Párizsban az olimpiai helyszínek környékén milyen szolgáltatások érhetők, milyen szolgáltatás érhetők.
Pont ezt nézem, és azt látom, hogy az 5G lefedettség elég jó, ami ugye meg pont ezt a hibát próbálja kezelni azáltal, hogy sokkal jobban terhelhető.
Pont erre ment ki ez a felmérés, vagy ez az adatizolációs, hogy gyakorlatilag egész Párizsban nagyon jó 5G lefedettség van, ami ugye azt jelenti, hogy nagyobb kapacitású hálózat áll rendelkezésre, gyakorlatilag mind a négy mobilszolgáltató hálózatán keresztül, ugye négy nagy mobilszolgáltató van Franciaországban, és ugye az ott lakók, illetve az oda látogatók ezeket a hálózatokat használhatják, és gyakorlatilag mindegyik tud 5G szolgáltatást nyújtani az ügyfeleknek, és igazi 5G, tehát most annyi, hogy belemennénk a részletekbe, 5G és 5G között is van különbség, van olyan 5G, ami alig különbözik a 4G-től, csak éppen azt kérje ki a telefonot, hogy te 5G csatlakozással vagy felcsatlakozva a hálóra, és akkor örülhet, hogy milyen jó neked, meg van olyan 5G, ami ténylegesen nagyobb kapacitást és sebességet is nyújt. Szerencsére Párizsban az utóbbi inkább a jellemző, tehát úgy néz ki egyelőre, hogy nem lesz probléma, és azt gondolom, hogy felkészültek kellően az operátorok erre a rendezvényre, ugyanúgy, ahogy itt Magyarországon is ugye előfordul, amikor a tömegrendezvényre kiállnak ilyen mobilbázisállomásokkal, vagy ideiglenesen megnövelik a bázisállomások, a helyben telepített bázisállomások kapacitásait, tehát elég régóta vannak már jó módszerek, hogy a stadionokat is már belső hálózatokkal szokták sok helyen lefedni. Nekem a nagy kérdés az, hogy a holnapi nyitó rendezvényen, ami ugye a Szajna partján lesz, és nagyjából olyan 300 ezer nézőt várnak a helyszínre, most legutóbb arról szóltak a hírek, ott hogyan fog teljesíteni az infrastruktúra, mert azért az 300 ezer néző egy ilyen kicsi, viszonylag szűk területen összezsúfolva, tehát egy nagyon komoly tömeget jelent. És ugye mindenki ilyenkor azonnal be akar számolni, küldi a képet a Facebookra, Instagramra, TikTokra, igen, meg a videókat, és ugye ezek ilyenkor mindig óhatatlanul óriási terhelést
jelentenek. Sok live-ozás.
És ráadásul ugye nagyon érdekes, hogy én most viszonylag friss tapasztalataim vannak, tavaly év végi, hogy baromi jól működik egyébként az ottani BKV-nak az applikációja, és az, hogy hogyan lehet közlekedni különben egyszerűen telefonnal, NFC-vel Párizsban. Na most ugye mindehhez azért szükséges az, hogy legyen hálózat is.
Hát igen, és itt azért szeretném kiemelni azt is, hogy bár te is említetted, hogy jók a tapasztalataid, azért akik mondjuk külföldről látogatnak, akár Magyarországról mennek ki szurkolni Párizsba valamelyik magyar atlétának vagy sportolónak, és mondjuk roaming szolgáltatást vesznek igénybe, azok azért nem biztos, hogy feltétlenül ugyanazt a szolgáltatást fogják kapni, amit a helyi lakosok, a francia előfizetők. Ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogy biztos, ami biztos, a repülőtéren már mindenki, ha lehet, akkor vegyen magának valami eldobható adatszimkártyát, amit ott tud használni helyi operátor hálózatán, mert a roaming az mindig egy esetleges szolgáltatás, tehát hiába van már ingyen, hiába nem kell érte fizetni plusz pénzt, ugye az Európai Unión belül 2017 óta nincsenek felára, tehát ha valaki elmegy Párizsba és ott használja a mobilnetet, ugyanannyira használja, mint itthon, viszont a technikai sajátosságok miatt elképzelhető, hogy kicsit rosszabb minőségű lesz a szolgáltatás.
Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert én ezt nem vettem észre, de el tudom képzelni, hogy amikor ilyen terhelés van, akkor kijönnek ezek a fajta problémák is.
Igen, hát azért ez kimutatható egyébként. Én sokszor járok külföldön viszonylag, és azért kimutatható az, hogy nem csak a saját tapasztalatom alapján mondom, de itt statisztikákat is lehet elolvasni, hogy azért a külföldön mindig egy picit rosszabb a helyzet. Ugye mondom, ennek alapvetően technikai sajátosságai vannak, azért van így most nagyon leegyszerűsítve, mert ilyenkor is ugye a magyar szolgáltató biztosítja neked az internetet, csak az adatnak sokkal hosszabb utat kell megtennie.
Ja, értem.
Tehát el kell mennie Párizsig, és oda vissza gyakorlatilag pingpongozik a párizsi szolgáltató és a magyar szolgáltató az adatokkal, és ez ugye mindig egy extra időt, egy extra meghibásodási vagy probléma lehet, potenciális probléma lehet.
És akkor mi lehet esetleg egy ilyen gyors workaround, hogy vesz az ember magának egy adatopciós kinti szimet, és akkor azt használja, tehát úgy, hogy berakja a telefonba?
Igen, körülbelül. Tehát ugye ez nagyon sok országban működik, főleg népszerű turista destinációk esetén, de és főleg ugye tengeren túlon ajánlott a használata, mert ott még ugye jelentős pénzt is lehet spórolni vele. De itt is én azt gondolom, hogy ha valaki leszáll a Charles de Gaulle-on, akkor ott mindjárt biztos vagyok benne, hogy a kijáratnál lesz néhány olyan kioszk, ahol vásárolhat akár ilyen automatából is magának ilyen eldobható szimet, és akkor az hasonlóan, mint a magyar feltöltőkártyás előfizetéseknél beaktiválja és tudja használni.
Kérdezi rögtön a hallgató, bocs, hogy beleszóltam, hogy mert ide tartozik, hogy e-szim.
Igen, van ilyen, abszolút. Tehát ilyen szolgáltatások is vannak, hogy már nem is kapsz fizikai szimet gyakorlatilag, hanem csak egy QR kódot, amit beszkennelsz a telefonoddal.
Az e-szim képes telefonban, ugye? Tehát azért annak...
Így van, tehát muszáj, hogy e-szim képes telefon legyen, és akkor azt ilyen másodlagos szimként használhatod a hazai mellett, és akkor ennek megvan az az előnye, hogy ugye elérhető maradsz a hazai telefonszámoddal is, tehát fel tudnak téged hívni, és te is fel tudsz hívni kintről bárkit, illetve az adat keretedet, az pedig a francia szolgáltatónak a színjén keresztül veszed igénybe.
Igen, ez egy annyira valid megoldás. Igen, hogy kicsit rá lehetett csodálkozni, most írja is egy hallgató, vagy emlékeztet rám, hogy fintech szolgáltatók, mint például a Revolut is felvette a termékpalettái közé az eSIM szolgáltatást, tehát ez egy annyira jó bevált sztori, hogy ahova mész, akkor ott csinálsz egy ilyet, és akkor a helyi hálózaton lehet nyargalni.
Így van. Azért mondom, hogy tehát, hogyha valaki kint jár és digitális szolgáltatásokat használna, amit említettél, ugye a tömegközlekedési applikáció, vagy most az olimpiához több applikáció is készült, ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottsága a helyi rendezvényeken való eligazodást, a jegykezelést, mindent kiszervezett applikációkba, hogyha biztosra akarsz menni, hogy ezeket tényleg fogod tudni használni olyan helyeken, ahol nagyon nagy tömeg van, akkor én azt mondom, hogy az a tuti, hogyha úgy készülsz, hogy egy helyi szolgáltató címét is belerakod a mobiltelefonodba, vagy okostelefonodba.
Igen. Jó, hát akkor így jó eséllyel az elhangzottak alapján nem lehet számítani nagy hálózati összeomlásokra, de hát ugye az élet azért tud furcsa dolgokat produkálni, de az alapvető működés, a technikai fejlesztések, azok felkészültek az olimpiára.
Így van, tehát ezzel nem lesz gond, és ugye ilyen szempontból jó, hogy ugye az 5G technológia már meg kellően elterjedt, és már adja azt a kapacitást a francia hálózatokon is, amit szükséges ahhoz, hogy egy ekkora mennyiségű ügyfelet ki tudjanak használni, szolgálni a szolgáltatók.
Igen. Oké, Tamás, nagyon köszönjük ezt a kis körképet. Jó munkát, igazán szép napot. Szia.
Sziasztok nektek is.
Kolyi Tamással, a hvsv.hu szerkesztőjével beszélgettünk.
IT Kalauz. A Millás reggeli információtechnológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdejében.
A rovat támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációs nyerté.
Azt mondja a kedves hallgató, csak el ne felejtsétek, hogyha véletlenül nem kártyafüggetlen a mobilunk többek között, úgyhogy igen, az a lényeg, amit szerintem a Tamás mondott, hogy ha valaki utazik ki például, és szeretne egy pár felhőtlen napot tölteni, hogy ne kelljen ezzel izgulni, vagy ezen izgulni, hogy legyen felkészülve, és a másik, ami teljesen alapvető, de mégis felmerül, hogy azért tök jó, hogyha van nálunk egy jó kis aksi, egy ilyen pótaksi, ilyen külső aksi.
Hát az mindenképp kell.
Mert
de az utazónak az alap kelléke, mert tudom, annyit nyomod, tehát igen, térképezel, múzeum, applikáció, és, utazó applikáció.
És nem, vagy, nem hát, mindenhol van olyan. Egyébként nagyon érdekes, hogy nagyon több helyen vettem észre például, hogy villamoson, metrón, buszon vannak USB portok, ahol lehet tölteni egy-egy gyorsan, de pont szükség van azokra a dolgokra, amiket elektronikusan veszel meg, jegyek, mindenféle dolgok, és emiatt ugye egy nem csak azért van, hogy kényelmi eszköz, hanem maga az eszköz, amivel utazol. Tehát abban a szempontból, hogy tök jó, hogyha van, hogyha egy 5000 milliamperes cucc van, aha, az is bőven elég, egyszer föl tudja tölteni forra a készülékedet, jó, hogyha nálad van. Na, gyorsan még jött valami ehhez? Komolyabb helyeken valószínűleg wifi is lesz, lásd Sziget. Hát... mondjuk úgy, hogy...
Na, az lesz aztán igazán lerohasztva.
Vagy, igen, és ezekre a free wifi-kre azért én, hogy is mondjam, azért én óvatosan mennék. Igen. Azt mindig
hát
elmesélem.
Hát jó, ne ott nézzetek bankegyenleget, meg ilyeneket.
De azok, ugye be van kapcsolva egy csomó minden a telefonodon.
Igaz, az is igaz, igen.
Hát a legegyszerűbb példa erre, ezt el kell mondanom, amikor ültem az egyik hotelbe, vártam egy interjú beszélgetésre, és láttam, hogy egy rendezvény van, egy nagy cégnek a rendezvénye, és teljesen poénból csináltam egy hotspotot, hogy megnézzem, hogy működik-e. Azt írtam rá, annak a cégnek a neve Guest rendezvény. Figyelj, egy perc alatt, meg a csatlakozások kérelmek száma az valami 200, nem tudom mennyi volt. Tehát érted, most mennyibe tart fölülni egy vonatra, érted, létrehozni egy olyan hotspotot, hogy MÁV wifi, vagy valami, Olympia wifi, tehát persze, gyakorlatilag annyira veszélyes, hogy hihetetlen. Megéri az a pár ezer forint, hogy mondjuk plusz adatot vásároljunk, meg hát nem kell őrült módon telefont nyomkodni, hanem amikor utazik az ember, akkor az élményekkel foglalkozni.
Hát ezt nagyon jó, hogy mondod, én attól sírva fakadok, hogy emberek elmennek a világ, igen, végére, vagy bárhova, igen, egy élményért, és azt egy kijelzőn keresztül nézik végig. Azért, mert ő fölveszi meg, nem tudom én mit csinál.
Figyelj, hát... én nagyon szeretem például a Google SkyMap applikációt nézegetni néha, mert tök érdekes dolgokat lehet róla, aha, megtanulni, meg tök jó vizualizálja az égboltot. De azt, amikor az egyik ismerősöm mellettem lemaradt a nem tudom melyik meteor rajról, mert a képernyőjén keresztül, igen, nézte az, igen, eget, igen, és mondom, hogy de ott ment el élőbe, de lemaradt, az...
Tehát ez azt hiszem egy klasszikus.
Erre kell figyelni. Igen. Na jó, jöjjön akkor az OAR nevű zenekar, ez egy marylandi 1996-ban alakult banda. Elég sok lemezük van érdekes módon, nem voltak olyan sikeresek szerintem Magyarországon. Azt hiszem, hogy a hatodik lemezről, stúdió lemezről, az All Sides-ról viszont volt egy olyan szám, ami körbe ment, és elég nagy hírnevet adott nekik, ez jön most.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Múj Gergely vezető elemző a telefonfonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mi történik ma, hogyan vettek a piacok itt Európában a tegnapi vérfürdőt az amerikai tőzsdéken?
Hát nem viselik túl jó állapotban. A német papírok 92 bázisponttal kerültek le a tegnapi zárvárokhoz képest, és az ázsiai tőzsdéken is meglepősen negatív hangulat uralkodott, ott is ilyen 1,5 és 3% közötti mínuszokat láttunk. Uh-huh. Ennek tulajdonképpen egészen kedvező a helyzet Budapesten, nálunk csak 0,5%-kal került lejjebb az index. A Bux Index jelenleg 72.765 ponton áll, és a legnagyobb esést az OTP árfolyamban látjuk. Itt 0,81%-kal került lejjebb az árfolyam, ami jelenleg 18.455 forinton található. Itt véletlenül nem segített, hogy a Morgan Stanley kijött egy csökkentési ajánlással, míg a többi papír esetében kisebb mínusz látunk. A Richter papírjai 9865 forinttal állnak. Itt érdemes az egyébként figyelni délután az amerikai piacot, ugyanis jelent az EBVI, aminek a jelentéséből a Vrijlar értékesítésre vonatkozó információkat tudhatunk meg. A MOL jelenleg 20 bázisponttal áll lejjebb, mint tegnap. Egy részvényért 2822 forintot kérnek, míg a Magyar Telekom 1070 forinttal áll jelenleg.
Uh-huh. Európában is, gondolom ott is azért ilyen mínuszos a hang. Ja, ezt említetted is, igen, a német papírokat.
Igen, németek azok egy helyre pontosan.
A devizapiacon mi újság? Azért ott is volt egy kis mozgolódás, főleg a gyenge irányban a forint tekintetében.
Volt, és sajnos a tegnapi korrekció után ma is gyengülés nézett a forint. Most éppen 1 euróért 393 forint 93 fillért kérnek, míg 1 dollár 363,41 forintba kerül.
Hát jó, megnézzük, hogy hogyan sikerül megúszni ezt a napot. Ugye nyilván az amerikai nyitás is befolyásolni fogja, hogy folytatódik esetleg az esés, vagy jön valami megnyugvás. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Nagyon szívesen, jó munkát nektek is. Sziasztok.
Muhi Gergely vezető elemző számolt be nekünk a tőzsdén folyó.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Engem bocsánatot kérek. Olyan lassan mondtad, hogy...
Nehéz volt kijönni,
azt
mondtad,
hogy tőzsdéről. Nem tudtam, hogy még mindig jön egy-egy szó ezután.
Na,
hamarosan akkor azzal foglalkozunk, hogy Budapestről Balatonra, Tihanyba költözött a tavaly Michelin Guide ajánlással debütáló show restaurant, úgyhogy ez lesz a témánk. Előtte azonban jöjjön Clarence Greenwood, akinek színpadi neve Citizen Cope, és nagyon klassz dalról van szó. Mindenki a testvérem. Az északi oldalon, a déli oldalon, jobb oldalon, bal oldalon, ott is vannak Leek, úgyis minden nyolcadik ember Brada. Kínai, úgyhogy, úgyhogy Citizen Cope, tehát Brother Lee.
És meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
Na hát, hogy említettük Budapestről, a Balatonra, Tihanyba egész pontosan költözött a tavalyi Michelin Guide ajánlással debütáló show restaurant.
Azért nem mindegy, mert itt a panoráma is számít. Tehát
bizony.
Egy nagyon jó kis helyen az Eco Residence lélegzettel állító panorámájú teraszán várja a vendégeket az étterem. Illetve nem is csak étterem, a becsületes neve Sótihaj Restaurant and Fine Csárda.
Ezt szerettem volna
ugye?
Megkérdezni.
Én is.
Koltai Gábor, a Sótihaj Restaurant and Fine Csárda tulajdonosa a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Szia!
Jó reggelt kívánok nektek, és a kedves hallgatóknak is. Köszönjük, hogy megkerestetek minket.
A Fine Csárda az, ahol a párvenű betyárok tudnak bajuszt pödörni?
Igen, igazából nagyon sokféle értelmezése lehet a Fine Csárdának. Mi azt választottuk, illetve igazából azt gondolom, hogy talán mi találtuk ki ezt a fogalmat, hogy megpróbálunk visszatérni az eredeti balatoni csárdáknak a hagyományaihoz, a legjobb értelembe vett gasztronómiai vonalon, de ez kizárólag a gasztronómiára vonatkozik. Tehát az ételekbe keressük azokat az identitásokat, azokat a csodálatos alapanyagokat, amit a Balaton és környéke nyújthat, az északi part, a Balaton felvidék, a Káli-medence, a Bakony, és a bózás körzet, illetve hát a csárda kifejezést, az inkább ebbe keressük.
Igen, nem abban nem a külsőségekben, ugye, ami általában szokott lenni, hogy van egy ilyen csárdára mázolt valami, és akkor
igen, és egy ilyen betyárnak költözött valaki fogadja a vendégeket, igen.
Igen, azért is döntöttünk úgy, hogy egy kicsit a szokásosnál hosszabb alcímet választunk magunknak, hogy mert a restaurant az kifejezi azt, hogy valójában mi egy igazi komplex gasztronómiai élményt kívánunk nyújtani a kedves vendégeinknek. A csárda, a fine csárda az pedig azt jelenti, hogy abszolút közérthető, egyszerű, jól választható ételeket keresünk az étlapunkra. Nincs hosszú étlapunk, minden egyes ételre nagyon nagy figyelmet fordítunk, viszont azokat az ételeket, amiket kiválasztottunk, hogy mi őket szeretnénk bemutatni a vendégeinknek, azokat a legnagyobb gonddal igyekszünk elkészíteni a legjobb alapanyagokból, és szinte csak és kizárólag környékbeli termelőkkel dolgozunk, tehát keressük és folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőséget, hogy tudjuk saját magunkat, az étlapunkat, az ételeinket még jobbá tenni.
Ugye ez az alapanyag kérdés nem is talán az a legnagyobb kihívás megtalálni a jó termelőt, mert tényleg
hát
nagyon jó dolgok.
Az is az.
De aztán a következő az lépcsőfok, ugye, hogy ő biztosítsa folyamatosan azt a mennyiséget és azt a minőséget, amire ti építitek az egész koncepcióját az étteremnek.
Igen, ezt teljesen jól látjátok, és hát ugye egy új területre érvén ez egy újabb kihívást jelent majd, de nagyon bízunk benne, hogy egyébként egészen meglepően csodálatosak a Balaton és Balaton környéki termelők. Nem a vízre gondoltam, a víz is az, de ugye onnan nem lehet halakat hozni, viszont a halakat is a környékből
a környékbeli hallgazdaságokból próbáljuk beszerezni.
Milyen halak vannak, amivel szerettek foglalkozni?
Eléggé halközpontú az étlapunk egyébként, ennek természetesen más húsáruk és vegetáriánus ételek is megtalálhatók rajta, de nagyon szeretjük a halakat, tehát a pisztránytól kezdve a pontig, a fogason át több minden megtalálható, a harcsa, több minden megtalálható, és hát amire nagyon-nagyon büszkék vagyunk, az például, hogy a klasszikus fonyódi petyek elnevezésű, ez a legősibb balatoni típusú halászlé, teljesen másként készül, mint a szegedi halászlé, vagy éppen a bajai változat, úgyhogy ezt próbáljuk a lehető leginkább tisztelve a hagyományokat visszahozni és visszaadni.
Fúj, te lehet árulni ilyen kulisszatikokat, hogy miben különbözik? Ez érdekes.
Igen.
Természetesen, miután az interneten is megtalálható, nem árulok el nagy titkot. Gyakorlatilag ez abban különbözik, inkább egy kicsit a bajai verzióra hasonlít, csak nincs hozzá tészta, tehát a tiszta hallal főtt hallét készítjük el, és gyakorlatilag az történik, hogy a főzés elején paprika paradicsomot, tehát egy lecsó alapot főzünk alá, és ettől egy kicsit a halászlé, nem csak kizárólag a halízét, mint a bajai egyébként rendkívül finom, nagyon tiszta halászlé veszi át, hanem átveszi egy kicsit azt a lecsós főtt paradicsom paprika ízt is, de csak éppen, hogy lehet érezhető a léből egyébként.
Nagyon jó. Hát én ebből tehát ez a fonyódi petyek, ugye?
Én ebből most be tudnék lapátolni egy olyan kis bográcsnyit, amiben
időnként... Várjunk szeretettel.
Egyébként megmondom őszintén, hogy én nagy híve vagyok majdnem az összes halásztének. Jobban szeretem azokat, a tiszta hallés verziókat. Ez a petyek, ez azért is érdekes, mert Belgrádban is egyébként dunai és aldunai halászlé készülne, de ott is a zöldséges verzió, tehát ez a kicsit ez a lecsós vonal benne van, ami tök jó pofa, hogy vannak ilyen áthallások.
Nagyon izgalmassá teszi, azt gondolom. Egyébként én is egy kicsivel, hogyha remélem, hogy a szegediek nem fognak nagyon megsértülni, egy picit jobban szeretem a bajai halászlét. Ez annak tudható be, hogy ott dolgoztam, ott éltem éveken keresztül Baján. Tehát abból indult.
Egyébként a tiszai is olyan volt eredetileg, aztán utána jött a modern konyha és darált, de az mindegy. Abból is lehet jót csinálni.
Igen.
Úgyhogy
tehát
teljesen.
Nagyon-nagyon
persze.
Igen. Egyébként miért pont Tihany lett a helyszín, ugye ez a Michelin által is ajánlott showrestaurantnak a helyszíne?
Hát én nagyon-nagyon régóta úgymond szemeztem Tihannyal, tehát
hihetetlenül
gyönyörűnek tartom, és hihetetlenül izgalmas az, hogy az egyetlen ilyen félsziget gyakorlatilag egy geológiai törés a Balatonban, tehát benyúlik a Balatonba, és hát csodálatos panorámákat tud biztosítani.
Uh-huh. Bocs, hogy közbevágtam, igen?
Igen. Bocsánat, elnézést. Igen, tehát nagyon régóta szerettem volna valamit csinálni Tihanyon, ha más nem, akkor elmenni néha, és ez meg is történt. És kapakadtam az alkalmon, hogy amikor az Echo Residence Hotelnek a tulajdonosa, aki egyébként a Mák étteremnek az egyik törzsvendége, amihez talán ahhoz is van egy kis közöm, és egyszer csak megkért minket, hogy ha lehet, akkor próbáljunk valamit ott csinálni, mert évek óta ott nem működött étterem a zőteraszukon, és szeretett volna a helyszínvonalhoz méltó helyet alkotni. És hát gyakorlatilag ebből jött a gondolat, és először egy kicsit húzódoztam, mert azért nehéz egy új dologba belevágni, de aztán úgy gondoltam, hogy miután lehetőség volt arra, hogy a show étteremnek a korábbi két vezetőséfét, Lukácsi Ákost és Kristó Dávidot is megnyerjük magunknak, akkor mire várunk, csináljuk.
Persze.
A koncepció természetesen más, itt kimondottan a régióra, tehát annyi kincset rejt a régió, és annyira gazdag, hogy mindenképpen ott szerettünk volna valamit kitalálni, és azzal az alapanyagbázissal, ami ott van, úgyhogy ezért is a magyaros vonalhoz fordultunk véglegesen. És hát én nagyon-nagyon szeretem a magyar konyhát személyesen is, úgyhogy igyekszünk a legjobbat kihozni belőle.
Pont a beszélgetésünk előtt került szóba Balázzsal, ahogy beszélgettünk, a sajkod, ugye? Tehát olyan közel van, és annyira jópofa, hogy teljesen más oldalát mutatja még annak a pici félszigetnek is, tehát önmagában a Tihanyi félsziget körül baromi jó ellátogatni, és ott egy kicsit így körülnézni. De hogyha említetted a Mákot, ugye ez egy nagyon fine dining koncept volt, és ezután kimondottan az volt, hogy a lokális alapanyag és a magyaros vonal legyen, akkor, hogyha jól értettem.
Igaziból ez nem áll annyira távol a Mákétteremtől, hiszen a Mákétteremnek a jelenlegi koncepció is abszolút mértékben egy regionális, gyakorlatilag a Magyarország régióra. Ugye Budapesten vagyunk, ott nem áll rendelkezésre olyan elképesztő tárháza a termelőknek Pest és Pest környékén kizárólag, mondjuk például a Balatonfelvidéken. Viszont ott azt csináljuk, hogy minden egyes, tehát négy régióra osztottuk a Kárpát-medencét, nem is csak az országot, és mindig csak egyet veszünk górcső alá. Most például éppen a kelet elnevezésű menünk fut a Mákban. Ugye az degustációs menü, tehát ott nem tudsz bármit rendelni, hanem maximum megmondott, hogy megint ariánus vagy, vagy nem szeretsz valamit, de egyébként egy bizonyos degustációs menü van. És a degustációs menünek az alapanyagait most a keleti régióból és Erdélyből megtalált termelőktől hozzuk. Tehát az egy kicsit csaltam, mert ez a koncepció egy picit már létezett valahol a másik fine dining Mákétteremben. Viszont azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon szépen be lehet ide jönni, mert itt viszont nem kell keresgélni, nem kell monitorozni, nem kell az iránytűt forgatni, hanem egész egyszerűen azt a csodát kell megtalálni, ami ott a Balaton felvidéken, a Káli-medencében, Bakonyban amúgy is rendelkezésre áll.
És akkor még egy kérdésem lenne, hogy az elnevezés, a show, az honnan jön? Tehát ez nálatok, ugye Mák, show, ezek a három betűs, nagyon jól hangzó.
Így van, ez nagyon, nagyon jó felé keresgélsz, mert ez cél volt, hogy a show az három betűből álljon, és a Mák volt a példa, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon jól ejthető, nagyon jól feldolgozható dolog, hogyha valami csak három betűből áll, rövid, egyszerű, tiszta, mint ahogy a koncepciónk is azt próbál lenni. A show pedig, hogyha leírod, hogy SHO, gyakorlatilag így nem jelent semmit, viszont ha kimondod akár angolul, ugye az S és a H az S-nek ejtendő angolul, vagy ha kimondod magyarul, akkor ugyanúgy kell kiejteni, tehát mind a két esetben show-t mondasz, és mind a kettő jelent valamit, ráadásul mind a két jelentés, angolul a show, mint a show business, illetve magyarul a show, mint a legalapvetőbb fűszer, egy picit kapcsolódik a gasztronómiához. Mert ma már például egy teljes úgynevezett experience kell adni, az angolok így mondják, tehát egy teljes élményt, hogyha bejön egy vendég, nem elég az, hogy jó az étel, amit kap, tehát egy komplexitást keresünk, és ez gyakorlatilag a show szóval jól kifejezhető az angol verziójával.
Világos.
A show az pedig a magyarul a legalapvetőbb fűszer, tehát nem gondolom, hogy sok magyarázatot igényelne.
Nem, ez itt teljesen egyértelmű.
Akkor kell magyarázkodni, hogyha kevés van az ételben, de hát ez nálatok nem hiszem, hogy előfordulna.
Jól van, nagyon szépen köszönjük az infókat, és sok sikert mindenhez.
Abszolút.
Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megkerestetek, és köszönjük a jó kívánságokat, és további gyönyörű napot kívánok
neked
a hallgatóknak is, és nektek is.
Szervusz, szia, köszi.
Sziasztok.
Koltai Gáborral, a Show Tihany Restaurant and Fine Csárda tulajdonosával beszélgettünk.
A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
Na, azt mondja kedves hallgatónk Redus, hogy tudtuk-e, hogy a fogas és a süllő ugyanaz a hal?
Igen.
Tudtuk, hát! Az úgy szokott lenni, hogy az a hal, az a süllő. Igen. Fogasnak csak a Balatonon hívják. Miért? Hát, mert foga van, de jaj, mindegy, hagyjuk ezt. Nem számít, igen. Egyébként ugye, igen, az volt a vicc régen, hogy a fogas az a balatoni süllő.
Igen.
Meg mindenféle megfejtés van, hogy hát addig fogas, amíg még kicsi, aztán amikor nagy, akkor süllő, igen, meg ilyenek, volt, igen, de igen, valójában méret, szerintem ez már összekavarod.
A petyek, ez jó, nekem ez az nem jó, volt meg a petyek. Mármint a név, hogy
igen, az jó.
Ez a balatoni halászlé, ez izgalmas.
Meg egyébként is az egy tök jó kaja a halászlé,
hát az
és Magyarországon annyi azért változatosság van a tájban, meg az elkészítési módokban, hogy kicsit máshogy lehessen készíteni. Úgyhogy pont azon gondolkodtam, ugye, hogy mondjuk így Velencén lehetne valami velencei stílusút alkotni, de még nem találtam ki, hogy mi lehetne. Ez a vonal az, ami
a Velencére metyek. Akarok egy jó halászlét, Velencére metyek.
Olaszosan, tudod, arra kell rá. Na mindegy, szóval, hogy majd valamit kieszelek.
Jó.
Úgyhogy, de igen, ez jó az a petyek, igen.
Igen, fogassüllő, a hivetes, hivatalos neve is van, kősüllő.
Kősüllő is van, igen.
Az már.
Az, amikor kérdezik. De, hát persze, hogy kő.
Na jó, szerintem.
Itt hol van az be. Andi?
Hol van az Andi, szerintem
nincs itt fog. Az András, az a baj, és nem tudom kinek, tehát fölkerülnek ezek a poénok így a levegőbe, de úgy nincs, nem tudom célozni, nem tudom fókuszálni, nagyon hiányzik a Maci, és bár most nem tudom mit szól hozzá, hogy a neve bekerült a legnagyobb verbális csatába a magyarországi bulvár hírességek között, ugye? Itt mert van ez hogy? A Puzsérféle pofon, ja. És a macizás ügy.
Ja.
Hát ennek szerintem nem örül annyira, na mindegy.
Majd elmondja, mert jövő héten már lesz, mert ilyen hosszú szabadságra csak Ács Gábor mehet, meg a Mihálovics Maci. Na, de holnap viszont meg mi jövünk vissza a fél héttől.
Itt leszünk.
Egy heti utolsó millás reggelit
jó lesz.
Lepörgetünk. Addig is szerintem töltsétek kellemesen a napot, mert hogy elég szép idő van megint, vagy még mindig.
Milyen lesz az lesz? Esti? Az a lényeg.
Hát remélhetőleg hasonló a hűvös, mint ami most volt.
Ó, de jó lehetett. Aludni,
friss. Volt, igen. Hogy az csuda.
26 fokba megborzongtam, hogy brrr, most már föl kéne venni valamit, meg kezdek fázni.
Igen. úgyhogy nagyon szép napot kívánunk nektek, holnap találkozunk.
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.